amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rossz kor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Révész Bulcsú junior snooker világbajnok a napembere, aki 8 évesen kezdett el játszani, akkor még csak a golyók színkavalkádja vonzotta, az asztalt alig érte fel. Ám lelkesedése és érdeklődése nem szűnt, hamarosan edzővel kezdett dolgozni, napi 6 órát foglalkozik ennek a technikai sportnak a művelésével, stratégiák kidolgozásával, a gondolkodásmód és a mentális erő építésével. Alig 17 évesen világbajnok a korosztályában. Számos saját történet, a játék lényege, ez a szükre szabott világ, profik és amatőrök egymáshoz való viszonyai szóba kerül zene után, amikor is kezdünk tehát. Révész Bulcsúval maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, vendégem Révész Bulcsú, korosztályos snooker világbajnok, akit köszöntök. Szia!
Szia, köszönöm a meghívást!
Elárulom neked, hogy a napembere rovatban, ha egy kicsit ugye portré jelleggel beszélgetünk az emberekkel, a 17 éveddel nem csak ennek a műsornak az egyik legfiatalabbja vagy, hanem általában az én karrieremben a portré készítést, azt bizonyos szempontból szoktam korhoz kötni, mert azt képzelem, hogy ugye van az a hamvas kor, amikor még lehet, hogy nem is biztos olyan erős az önmegfogalmazás, nem is biztos, hogy annyira létezik a visszatekintés. Viszont a te esetedben, ugye a sportod miatt, mondhatom így, hogy sport, a snooker.
Persze,
a snooker. Másrészt elég nagy népszerűségnek örvendesz a kollégáim körében, szoktak beszélni itt a teljesítményedről. Na meg hát szóval ez, hogy 17 évesen, tulajdonképpen gyakorlatilag 9 éve, 8 évesen kezdted el a snookerozást, és ebben te világbajnok vagy, és szakkommentátor vagy, tehát nagyon-nagyon komolyan részt veszel benne. Azt gondoltam, hogy mindez predesztinál arra, hogy itt legyél. Szóval akkor kezdjük az elején. 8 évesen honnan jött az erre való ihlet, mit láttál, hogy láttál, minek alapján kezdte el te játszani?
Én televízióban láttam először a snookert, azt hiszem, hogy 7 évesen, és kapásból megtetszett a játék, az egész színkavalkád, a csend, ez az egész feeling, amit megteremtett. Nem is a feszültség, hanem a komolyság és a kiélezettsége a játéknak, az nagyon tetszett, és 8 évesen kezdtem el biliárdozni, viszont ott abban a teremben, ahol én elkezdtem biliárdozni, volt egy snooker asztal, és engem igazából a snooker érdekelt, tehát mindig is azt akartam kipróbálni, és már korán áttértem rá, és bár nehezen értem föl magát az asztalt az elején, nagyon hamar beleszerettem az egész játékba, és ott kezdődött el ez az egész út, amikor 2015. augusztusában, vagyis alig több mint 8 és fél évesen találkoztam először az edzőmmel, Varga Péterrel, és azóta együtt is dolgozok vele, és azóta csinálom komolyan, és edzek komolyan ebben a játékban.
Igen, az egy fontos kérdés, hogy bár megtetszett, meg értem az egészet, hogy rabulejtett a színvilág, meg az egésznek az atmoszférája, de hogy hol jött be az életedbe az, hogy oké, viszont itt nagyon sok mindenen függ a teljesítmény. Tehát golyókat megfelelő sorrendben elpakolni, nagyon sok olyan dolog kell hozzá, ami megteremti a csendet, a feszültséget, és pontosan azt, ami neked megtetszett. De hát fejben ez nagyon komoly játék.
Igen, pláne...
Munka inkább.
Igen, pláne ez a kiélezett és csendes, ez a csendesség, ez nagyon rendben kell lenni fejben ahhoz, hogy ebben a játékban jól legyen az ember. Viszont valamilyen szinten, hogyha tényleg igazán úgy játszik az ember, ahogy kell, tényleg élvezetből, és csak játszik, akkor viszont az igazán jó hozzáállás, hogyha csendet teremt az ember a fejében. Tehát, hogy ez tényleg nagyon érdekes a játék, mentálisan nagyon megterhelő, és azért testileg sem olyan igazán könnyű, mert például többet járkálunk az asztal körül, már akár egy rövidebb mérkőzés alatt is, mint a golfozók vagy a bowling játékosok például. Tehát tényleg nagyon-nagyon nem egy könnyű játék, és az, hogy a szabályokra, vagy magára a játék rejtelmeire visszatérve, sokan a lövészethez szokták hasonlítani, viszont ez egészen más, mert nem csak a célpontot kell eltalálni, vagyis be kell lökni a golyókat a zsebekbe, hanem azt is meg kell teremteni magának az embernek, hogy a következő golyó és a következő lehetőség az mi lesz és hogy lesz. Tehát a fehér golyót is úgy kell kezelni, úgy kell terelni, és úgy kell előre gondolkozni, ami nagyon nem könnyű feladat.
Igen, ilyen értelemben én azt képzelem, hogy itt pont az adja ebben az egyediséget, hogy ki mennyire tud előre gondolkodni, és aztán egyébként azt megvalósítani. Azoknak a kedvéért, akik hozzám hasonlóan nem biztos, hogy ismerik a snooker szabályait, esetleg itt-ott már látták, de még nem játszották, tehát nekünk laikusoknak elmagyaráznád röviden, hogy mik a szabályok, úgyhogy ez nekünk érthető legyen, aztán nyilván mehetünk a profi részére.
Tehát úgy működik a játék, hogy van 6 darab úgynevezett színes golyó, a sárga, a zöld és a barna, valamint az a felső részén az asztalnak azokat nevezzük kis pontértékűeknek, mert a sárga 2-t, a zöld 3-at, a barna 4 pontot ér, a kék, a rózsaszín és a fekete pedig 5-öt, 6-ot, valamint 7 pontot, és a rózsaszín alatt található háromszög alakban 15 piros, és ebből így kezdődik a játék, hogy azt a 15 pirosat meg kell bontani, és a szabályokról pedig annyit, hogy piros-színes sorrendben kell lepakolni a golyókat, és a pirosakat, hogyha belökte a játékos, akkor ott is marad a zsebben, viszont hogyha színeset lök be valaki, akkor az visszakerül a saját helyére, a saját pontjára, és így piros-színes sorrendben kell belökni a golyókat, és amikor már csak a 6 színes golyó maradt, akkor azokat pedig növekvő sorrendben, vagyis sárga, zöld, barna, kék, rózsa, fekete.
Igen, én még amit olvastam róla, és azért mondom, hogy egészen idáig nagyon nem tudtam, de nyilván most mielőtt jöttél, elolvastam, hogy ezt ketten játsszák, és abban az esetben, hogyha hibázás van, akkor a pont az ellenfélnek íródik jóvá. Ugye ez még hozzátartozik.
Pontosan, igen, tehát hogyha a célgolyót, vagyis az eltalálandó golyót nem találja el valaki, vagy beesik a fehér és zsebbe, akkor az 4 hiba pont az ellenfélnek.
Na most, a közvetítéseknél ez jutott eszembe, hogy most beszélgettünk, hogy ebben a sportközvetítésben az egyik leglátványosabb dolog a csend.
Abszolút.
Hogy ahogy az éppen aktuális játékos gondolkodik, pásztáz, beáll, testtartást felvesz, legtöbbször ebben csönd van, esetleg a kommentátor ezt megpróbálja ezt a viselkedést valamilyen módon lekommunikálni, esetleg elmondani, hogy mi lehet-e mögött, és ilyenkor vagyok nagyon hálás, hogy ez én nagypapám mennyit nézte ezt, ő nagyon élvezte, nagyon tudta a szabályokat, de nekem erről az élményem, látod, csak ez, hogy csend, egy-egy golyó csattogás, és utána az, hogy ez mekkora eredmény, az mekkora eredmény. Szóval, hogy nagyon nagy idegi játék is ez.
Pontosan, és hát ebben például hasonlít a teniszhez is, ahol szintén megkövetelik a csendet a labdamenetek alatt, és nyilván a labdamenetek között lehet tapsolni, újongani, stb. De hogy tényleg megteremt egy olyan feelinget, vagy egy olyan atmoszférát, ami sokak számára talán unalmasnak tűnhet, vagy inkább úgy mondom, hogy nem eléggé érdekfeszítőnek, pláne úgy, hogy azért manapság már hozzá vannak az emberek szokva ahhoz, hogy foci van, nem tudom.
A mozgalmassághoz, a hanga,
foci, kézilabda, forma, stb. Igen. Most csak mondtam valamit, néhányat, de hogy tényleg ebben a játékban tényleg meg kell ismerni a szabályokat, meg kell ismerkedni a szabályokkal és az egésznek a lényegével ahhoz, hogy rájöjjön az ember, hogy valójában mennyire izgalmas és érdekfeszítő játékról van szó. Mert amíg tényleg csak azt látja az ember, hogy ott lögdösik a golyókat és csend van, és kiélezettség, addig nem fog az ember rájönni, hogy ez valójában mitől érdekes ez a játék.
Biztos vagyok benne, hogy ugye a szenvedély nagyon fontos, beszéltünk a beletett munkáról is, és az, hogy 15 óta edzel. Tehát tulajdonképpen neked ebben edződ van valaki, aki neked ebben segít, a mentorod. Na most azt meséld el, hogy hogyan néz ki a snookerra való edzés? Hogyan tevődik össze?
Az úgy néz ki, hogy nekem van otthon asztalom a garázsban, egy abszolút top márka, legjobb márka, sztár, amin a profi versenyeket játszik, egy olyan asztalon van.
Akkor ezt hagyd tegyem hozzá, hogy valószínűleg innentől kezdve arról is kell beszélhetünk, hogy magában a sportban a belefektetés sem kevés, hiszen pontosan. Egy snooker asztal, én nem tudom mennyibe kerül, de gondolom, hogy nem egy ilyen nagyon könnyen elérhető valami.
Igen, tehát például Angliában vannak klubok, tehát az angolok nem nagyon vannak arra késztetve, hogy saját asztaluk legyen, mert mondjuk nem tudom, egy bérlettel lejárnak, egy havi bérlettel lejárnak ezekbe a termekbe snookerezni játékosok közé. Nekem, mivel itt Magyarországon volt még 2022 végéig nagyon jó klub, de nagyon messze volt tőlünk, tehát én 40-50 perc, ezért 2018 óta ott van nekem ez az asztal a garázsban, és tényleg azt is berendezni egy 4-5 millió forint volt, tehát nagyon nem egy könnyű dolog. És úgy néznek ki a mindennapjaim, hogy 2023. februárja óta, vagyis már több mint egy éve otthonról tanulok egy online iskolában, és úgy néznek ki a napjaim, hogy heti 6 nap, 6 óra edzés. Ami ezért nem egy könnyű feladat, tehát gyakorlatilag, mintha iskolában lennék, annyi időt töltök ott, sőt még talán többet is, és tényleg belerakom az energiát, és jó látni, hogy kifizetődik az, amit beletettem, és az áldozatok, amiket hozni kell érte.
Oké, csak én arra kérlek, hogy picit azt láttasd, hogy mi az edzés, tehát hogy különböző stratégiákat dolgozol ki, amit aztán lepróbálsz, vagy hogyan néz ez ki a gondolkodásmódon? Kell folyamatosan csiszolni? Kell kifelé nézni? Figyelni másokat? Tehát, hogy mennyiben függ ez össze azzal, hogy hogyan, tehát az, hogy lehet sikeres snooker játékosnak lenni, próbálom értelmesen megfogalmazni, az egy megtanulható dolog, vagy nagyon összefügg, összefor a te személyiségeddel, gondolkodásoddal, és akár testtartásoddal. De lehet, hogy ez most nagyon nagy butaság, amit kérdeztem, de érted? Talán.
Igen, értem, hogy mire gondolsz. Ami lényeges az, hogy ez alapvetően egy technikai játék.
Igen.
Tehát itt a technika nagyon sokat számít, amihez kell egy jó edző, aki ért a játékhoz és régóta benne van. Nekem ez szerencsére megvan. Van itthon Varga Péter, a Magyar Snooker Szakák volt elnöke. Itthon van, és számíthatok a segítségére akármikor. És van még PJ Nolan, ő egy leginkább fiatalokkal foglalkozó ír edző, viszont nemzetközileg nagyon elismert és pozitív vélemények vannak róla, tehát egy nagyon jó edző, és ők kettejükkel dolgozok. Ami a lényeg, hogy ez egy technikai játék, tehát pláne, hogyha növésben van az ember, mint ahogy én is növésben voltam, és remélem, hogy még vagyok is, egy 3-4 hetente érdemes rátekinteni a technikára, hogy minden rendben van-e vele. Mert ha már van egy-két dolog, ami nem stimmel, az már befolyásolni tudja az embernek a játékát, az eredményességét. És ezt fontos kézben tartani, pláne, hogyha nő az ember, és még akkor is beüthet valami olyasmi, hogyha már nincs is növésben az ember, akkor is van egy 40-50 olyan dolog, ami tényleg lényeges tud lenni ebben a játékban, hogy rendben legyen a technikailag, és ha már ebből egy-kettő elcsúszik, akkor lehet, hogy az már kihatással van az embernek a játékára, úgyhogy ezt fontos kézben tartani. A másik pedig az, hogy a mérkőzések alatt előjöhető dolgoknak a lemodellezése gyakorlásnál. Tehát vannak eleve három nagy részre lehet bontani az egész játékot, van a break építés, ugye a break, amit hiba nélkül, tehát egymás utánban szerzett pontok száma, az a break, és nyilván a break építést az a legfontosabb az egész játékban, hogy az működjön jól az embernek. Vannak a hosszú golyók, ami hát egy 4 méteres asztalról beszélünk, szóval hogyha minél távolabb vannak a golyók, értelemszerűen annál nehezebb őket belökni, és nagyon sok gyakorlást igényelnek a hosszú golyók. És van még a biztonsági játék, ami akkor jön elő, amikor éppen nincsen semmi olyan lehetőség az embernek, hogy rápróbáljon egy-egy belökésre, hanem olyankor az ellenfélből kell kicsikarni a hibát, hogy aztán lehessen bréket lökni, és frémeket nyerni, és ez a három része a játéknak, amit a leginkább érdemes gyakorolni, és ezek így oszlanak meg ebben a napi 6 órában.
Világos. És persze ugye minek után ezt egy ellenféllel játszod, azon is érdemes, vagy arra is érdemes kitérni, hogy nem feltétlenül elég az, hogyha te neked az edzőid által, meg a tapasztalatok által akár egy csomóféle stratégia, megfogás, meg helyzet a fejedben van, hiszen folyamatosan reagálsz az ellenfél által eléd rakott vagy felállított pályára. Tehát ilyen értelemben így is nagyon kell, gondolom, stimulálni az agyadat, hogy egy helyzetre te ott valamit tudj reagálni. Vagy ez megint csak kérdés, hogy ez erre lehet külön készülni, vagy ott inkább ezt a mentális erőt kell inkább edzeni.
Igen, ez is nagyon fontos, hogy így be lehet ezeket gyakorolni, meg lehet tenni, amikor egyedül van az ember otthon, és vannak feladatok, amiket csinálni tud, mint ahogy az előbb felsoroltam, hogy milyen kategóriák Igen. vannak, az nagyon jó, viszont azt, hogy feszültség mellett, ellenfél ellen, az adott szituációban éppen milyen helyzetből, milyen variációt kell neki választania, azt csak akkor tanulja meg az ember, hogyha tényleg ellenfél ellen játszik, és van match play, és ez nagyon fontos, és ez az, ami nekem kell, és amit nem igazán kapok meg itthon, hogy játszon az ember olyan játékosokkal, akik húzzák föl a szintjére. Mert az nagyon fontos, mert csak ilyenek mellett fogja tudni igazán megtanulni az ember azt, hogy nyomás alatt hogyan és miként kell választani a lökéseket, stb. Tehát nem is kifejezetten versenyről van szó, nem is a verseny okozta nyomás, hanem az a nyomás, amit az ellenfél rám rak. Az, hogy egyszerűen csak azon kapom magam, hogy két perce gondolkozok, és még mindig nem tudom, hogy mi a jó megoldás, mit kéne éppen választani, vagy akár csak az, hogy két frémen keresztül végig ő volt az asztalnál, és én csak ültem folyamatosan. Olyankor nagyon nehéz odaállni az asztalhoz, és úgy játszani, mintha mi se történt volna. Szóval ezeket tényleg csak ellenfél ellen lehet begyakorolni.
Hát ez pszichésen is erősnek kell lenni, mert ugye ez is hozzátartozik a szabályhoz, ezt nem tudom, hogy mondtuk-e, hogy addig, amíg nincsen benne rontás, addig folyamatosan a játékosnál a dákó, és ő van. Tehát ahogy te Igen. mondtad, ha valaki elkezdi, és egész egyszerűen folyamatosan abban a sorrendben is azt rakja el, aminek következnie kell, akkor itt nincs ilyen, hogy most te jössz, majd és, akkor jössz, ha ront.
És ezt teszi leginkább érdekessé ezt a játékot, pláne úgy, hogy szerintem a profi játékosok nagyon-nagyon magas szinten űzik ezt az egészet. Tehát éppen ezt teszi olyan összehúzottá az egész mezőnyt, hogy éppen most megy a világbajnokság, a profi világbajnokság, aminek a főtáblája úgy néz ki, hogy a világ 16 legjobb játékosa, tehát a világranglista 16 játékosa sához párosul a 144-es selejtezős tábláról érkezett további 16 játékos. És ugye nyilván arra számítana az ember, hogy lesznek kivételek, amikor a selejtezős játékos nyer, de hogy nagy rész, tehát 80-85%-ban a kiemelt játékos fog győzni, és azt hiszem, hogy eddig 10 meccsből, vagy 11-ből 7-szer selejtezős játékos nyert. Ennyire össze van húzva az egész mezőny. És ennyit számít tényleg az, hogy teljesen mindegy, hogy kiáll az asztal másik oldalán, hogyha éppen én vagyok az asztalnál, vagy akár. Igen, és hogyha tényleg meg tudja azt tanulni az ember, hogy fel tud fejlődni arra a szintre, hogy kapjon egy lehetőséget, és végig pucolja az asztalt, akkor tényleg lényegtelen, hogy kiáll a másik oldalon, és ez teszi igazán érdekessé, izgalmassá ezt a játékot, és emiatt nincsenek sokszor például olyanok, mint a teniszben, amikor Federer, Nadal vagy Djokovic nyertek egymás után folyamatosan Grand Slameket, és már az elején tudhattuk, hogy ki lesz a győztes, így sose lehet tudni.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Révész Bulcsúval, aki junior snooker világbajnok. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Révész Bulcsú, junior snooker világbajnok. És beszélgettünk arról, hogy 8 évesen kezdtél el snookerezni, nyilván először a színes golyók, az asztalnak a látványa, meg egyébként a játéknak a dinamikája vonzott. Aztán azért eljött az az idő, amikor kiderült, hogy ezt azért lehet magasabb szinten is művelni, meg kicsit nőttél is, felérted már az asztalt, lett edződ, és egyébként te a maga 17 évével Európa-bajnoki és világbajnoki címmel is büszkélkedhetsz, ugye? Jól mondom ezt. És szakkommentátorként is működsz. Úgyhogy azok után, hogy most beszéltünk arról, hogy mi kell ehhez, napi 6 óra edzés, hogy neked az otthonodban megvan a berendezett kis terem, ahol te naponta ezt csinálod, hogy beszéltünk a játék lényegéről, beszéltünk az ellenfélről, a mentális erőről, arról, hogy nem mindegy a testtartás, nem mindegy, hogy épp milyen állapotban van a tested, még te növésben vagy például. De beszéljünk egy kicsit most magáról ennek a sportnak a világáról. Tehát az egyértelmű, ha jól gondolom, hogy ez egy olyan sport, amibe bekerülni, vagy ahova bekerülve az ember ugye egy kicsi világba találja magát, ahol viszont nagyon sok minden nagyon fontos. Így gondolok én például a pénzre, a pénz és a nyeremény közötti összefüggésre, arra, hogy ez tud-e lenni egy kvázi szakma, mutatom idézőjelben, tehát hogyha te itt vagy, akkor neked ide el kell köteleződnöd, ha hosszú távon sok mindent akarsz, és így tovább. De ki fogunk arra is térni, hogy fogadnak, hogy segítenek-e, hogy találsz-e példákat, vagy igazából annyi van, hogy neked kell körbetekintened. De akkor most előbb az első kérdésre, hogy milyen ez a világ?
Eléggé szűk, azt kell, hogy mondjam, tehát hivatalosan 130 profi játékos van, profi státuszú játékos, ezek mellett még van szerte a világban több száz amatőr státuszú játékos, viszont 130 profi van, szóval ez nem egy olyan nagyon...
Hát nem
egy olyan nagyon tág, mint ahogy például az előbb szóba hoztam a teniszt, ahol több mint 1000, tehát 1500 profi státuszú játékos van, talán nem is tudom pontosan.
A hát ha akarod, az... én bólogatok erre, de nem tudom.
Igen, igen, tehát hogy ez eléggé egy szűk közeg, az Egyesült Királyságban leginkább népszerű, tehát ott Anglia, Wales, Skócia, akik a legeredményesebbek voltak eddig a sportágban, vannak kivételek, például van belga világbajnok, ausztrál világbajnok, még ha visszatekintünk a 80-as évekbe, akkor még a kanadaiak is még úgy bele-bele szóltak így a VB címekért szóló csatába, és voltak eredmények is, volt, amikor kanadai játékos is volt például világbajnok, és még emellett vannak, nem tudom, ukrán profi is volt már, tájföldiek, németek, tehát vannak néhányan, akik így beugró játékosok, viszont nagyon az Egyesült Királyságra összpontosul ez a játék. És ha mondjuk azt nézzük, hogy 20 verseny van egy szezonban, abból azt hiszem, hogy 14 az az Egyesült Királyságban van, és csak 6 van Kínában például. A kínaiakat ki is hagytam, tehát van még nagyjából 20-25 kínai profi játékos, és Kínában is elég népszerű a sportág, viszont talán 2-3 kínai verseny van. Megyünk még Szaúd-Arábiába, Németországba, de hogy nagyon, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon beszűkült ez a sport, és nagyon az Egyesült Királyságra összpontosított. Ott népszerű a leginkább.
Ha ezt kérdezem, hogy pénz van-e benne jócskán?
Azt hiszem, hogy, tehát kezdjük ott, hogy nekem a 130 játékosból, profi játékosból, ugye a következő két szezonban én is ott vagyok köztük, következő két szezonban minimum, az lenne a cél a két év elteltével, hogy bekerüljek a legjobb 64-be, ez jelenteni azt, hogy én bent is maradhatok a profik között, hogyha ez nem sikerül, akkor visszaesek az amatőrök közé, és újra kvalifikálnom kell. Tehát nagyon kemény a mezőny, és leginkább a szabályok és az egész rendszere, hogy ez hogy működik.
De akkor ezt úgy érted, hogy amíg valaki például a profi szintre felküzdi magát, addig ez egy önfinanszírozó sport?
Ez így van.
És azt te is mondtad, most... tehát hogy ez egy 4-5 milliós igen. költség egy olyan helyet megteremteni a házon belül, ahol te tudsz gyakorolni.
És ehhez jönnek még az utazások, hogyha hát... persze nem Angliával születik valaki, akkor aha. jönnek az utazások.
Hát ez ennyire.
A minden, aha. igen. És nekem így 20 ezer angol font fizetésem van évente, ez így forintra számolva havonta olyan 750 ezer bruttó nagyjából. Tehát, hogy van fizetésünk, mint profi játékosoknak, mert gyakorlatilag ez a szakmánk mostantól
igen,
kezdve.
Igen, ezért kérdeztem igen. azt. De amíg viszont... ide eljutsz, addig jócskán belepakolsz.
Igen, pontosan. Mm-hmm. És aki úgy igazán meg tud már kényelmesen élni ebből a sportágból, az a legjobb 64. Tehát tényleg a stabil profi szint.
Ha megvan a következő cél.
Igen, pontosan ez lesz a következő cél. Azt hiszem, hogy a legjobb 64 az már stabilan megél belőle, és azt azért tegyük hozzá, hogy leginkább a szponzoroktól jön a legtöbb pénz. És hát aki világbajnok, meg egy-egy szezonban úgy igazán jól muzsikál, ott van például Ronnie O'Sullivan, a legnagyobb alakja a sportágnak, 7-szeres világbajnok, és 48 éves, bár de 5 versenyt nyert az idei szezonban, és eddig 1,1 millió angol fontot keresett csak az idei szezonban, ami olyan 500 millió forint. Tehát, hogyha valaki tényleg a csúcsára tud jutni a sportágnak, vagy akár csak a legjobb 16-ban, az már egy nagyon jó világ. Azt kell, hogy mondjam.
Rá kell hajtani. Na most igen. Pont ezért, mivel ebben ilyen pénzek mozognak, és ez egy kérdés lehet, hogy akkor ez meghatározza az életutat. Ezen a kis társadalmon belül, ha nem a játékról vagy versenyről van szó, milyen a kapcsolódás, milyen a hangulat, milyen a viszony?
Az amatőrök között, tehát én most ugye februárban szereztem meg a profi státuszt, most jövőre kezdem meg az első profi szezonomat. Én az amatőr játékosokkal voltam úgy igazán kapcsolatban. Tehát ővelük találkoztunk versenyeken, összehaverkodtunk minden. Most egy egészen új közegbe kerülök, ahonnan nem ismerek személy szerint igazán sok embert, csak legfeljebb olyanokat, akik korábban az amatőr világban megismertem, és most együtt már profik vagyunk. Én nyitottan állok hozzá, szerintem nagyon jól be fogok tudni illeszkedni ebbe a profi világba, és a profi játékosok közé leginkább. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi fog itt történni a következő egy évben leginkább, de az ismerkedés is az, hogy igazán olyan baráti kapcsolatot tudjak teremteni velük, az lehetséges, hiába egy szakmáról és ellenfelekről beszélünk. Ezt a játékosok nagyon nagy része, tehát 90-95%-a szépen félre tudja tenni. És meccs előtt és után ott van barátság. Nyilván közben nincsen, de hogy vannak jó baráti kapcsolatok azért ebben a játékban.
Lehet a másik figyelésével ellesni trükköket, beépíteni dolgokat, vagy ez nem egy olyan sport, amiben sokra mész azzal, hogyha másokat figyelsz?
Én még az elején, amikor leginkább a technika számított, ott nagyon sokat tanultam a televízióból, tehát ott a legtöbbet, amikor én elkezdtem a játékot, a legtöbbet, a kéztartást, a stb., az, hogy hogyan, miként, ezeket a technikai alapokat, ezeket a televízióból tanultam meg, hogy a nagyok hogy csinálják, és most is van mit tanulni, csak most már inkább a taktikai részén, hogy mikor, milyen döntéseket hoznak, melyik lökés az ideális, amit választani kéne. Nagyon szépen meglátszik egyébként a tapasztalat a játékosokon. Így televízión keresztül is, amikor nézi az ember, úgyhogy tényleg van mit tanulni. Egyre kevesebb, szerencsére, de mindig van mit tanulni.
Milyennek találod a közönséget? Helyesebben inkább úgy kérdezem, hogy milyen ennek a játéknak a közönsége, a rajongótábora? Eljut az hozzád, hogy mennyien figyelik ezt, mi a véleményük, hogy megy erről diskurzus, ahogy mondtam, hogy itt a kollégáim is szoktak erről beszélgetni, a nagypapám óriás rajongó volt, ő nagyon kíváncsi volt, tehát megvoltak a kedvenc játékosai, tehát ő nem azt szerette, hogy nézi a játékot, hanem megvolt, mert ezt, ilyennek tartotta, azt, olyannak tartotta, tehát társított hozzá valamit. Ez hozzátok eljut, vagy ti tényleg ott vagytok ennek a teremnek a csendjében, és ennyit, együtt vagytok, mindenki magára, meg a játékra koncentrál.
A magyar snooker rajongók köréből nagyon sokszor találkozok rajongókkal, tehát ezt nagyon jó látni, hogy tényleg követik is a játékot itt Magyarországon, és
drukkolnak is nekem, ezt
nagyon értékelem, igen. És ez nagyon jó. Már így Angliából is voltak olyanok, akiket úgy éreztem, hogy így mellém pártoltak, vagy megkedveltek, vagy elkezdtek nekem szurkolni. Nem is tudom, nem nagyon tudom, hogy nem nagyon szoktam foglalkozni a véleményekkel. A pozitív véleményeket, azoknak nagyon örülök nyilván. A kritikákkal, az építő kritikákat, azokból igyekszek szemezgetni, de nem sokszor találkozok. Tehát egyrészt még nem vagyok azon a szinten, majd leszek, remélem, de most még nem nagyon vagyok azon a szinten, ahol igazán körberajonganának, viszont volt már arra példa, hogy nagyon meglepően nagyon szurkolt vagy rajongott értem is a játékomért valaki. Szóval vannak ilyenek.
Ez jól esik nyilván, gondolom, igen, de igen. Akkor ez nem feltétlenül vesz téged úgy körül. Gondolsz te bármit arról, hogy ebből adódóan, hogy te ezt csinálod, és abból adódóan, hogy vannak, akik ezt nagyon szeretik és követik, közösséget építeni a jelen körülmények között, ugye ezt szokták sokan mond.
Igen, azt azért még hagyd tegyem hozzá,
csak nyugodtan,
hogy ezt nem szabad kifelejteni, hogy itt van Magyarországon egy jó 100 olyan egyrészt magyar snooker játékos, vagy snooker kedvelő, akik nekem nagyon jó barátaim. Tehát, hogy ezt nem szabad. Én most az alapján gondoltam ebbe bele, hogy olyan ismeretlen, számomra ismeretlen emberek, akik rajonganak értem, akiket én nem ismerek. Viszont nagyon sok támogatást, mindenféle téren támogatást kapok a magyar snooker játékosoktól, leginkább, vagy játékvezetőktől, akik benne vannak ebben az egész játékban, és akikkel együtt versenyezve fejlődtem én ebben az országban, tehát tényleg van itt egy olyan 100 játékos, akik nagyon-nagyon támogatnak, és folyton kapom az üzeneteket, úgyhogy tényleg ezt nagyon-nagyon értékelem. Mi volt a kérdés
közösségépítés,
pontosan?
Közösségépítés.
Igen, ez közösség. Ma már
dívik ez, hogy mindenedről is, amit csinálsz, készíts videót, írd le, tedd ki, tehát hogy, és egyébként ilyen értelemben rajtad keresztül lehet, hogy ez a szűk réteg tudna nőni. Kérdezem, hogy te mit gondolsz erről, illetve csinálod-e? Van-e Instád, nem tudom én mit, amin, és azért bocsánat, csak hagyd magyaráznom meg, azért kérdezem így, mert nekem nincs. Tehát mit tudom én, hogy neked van-e?
Igen, van, voltak még ilyen, hogy is mondjam, nem próbálkozások, hanem ilyen oktató videó jellegű dolgok, amikben én nagy, így eljött egy stáb, és így csináltunk néhány videót, amik terjedelmileg tökéletesen illenek a TikTokra, meg Instagramra. Ilyen játék is, megismertetem
igen,
a követőkkel
hát
a játékot,
lehetne, itt van a fiatal
magamat.
Igen, rajta keresztül.
Igen, tehát, hogy volt egy ilyen 10-12 videó, és igyekszem is felrakni, főleg Instagramra azokat, hogy éppen hol járok versenyem, vagy stb. De nem vagyok az a nagyon szociális vagyok, de nem ez a social media, tehát én ebbe nagyon, nagyon későn kerültem bele ebbe az egészbe. Tehát ez talán másfél éve volt az egész Instagramos, TikTokos dolog, amikor ezt elkezdtük, nekem egészen addig nem volt semmi. Ilyen Instagram vagy TikTok.
Tehát ezt akkor a történet részének tekinted, igen, nem pedig valami, amiben egyébként a szenvedélyedet belehúzod, hanem igen, a szenvedélyed miatt tudod, hogy nem baj, ha van.
Igen, tehát így kapcsolattartásképpen barátokkal, ismerősökkel ez nagyon jó, csak nem vagyok az a nagyon belemerülős fajta.
Egészségesnek titulállak. Ez esetben. De ez az én véleményem.
Köszönöm. Jó vélemény.
De ez az én véleményem nyilván, és ez nem minősít másokat, de hát nyilván ez egy kérdés, hogy ezzel így foglalkozol-e. Na, mi a következő aktuális cél?
Következő cél? Hát itt a következő szezonra az lenne, hogy továbbra is tudjam élvezni a játékot, és ugyanazzal a lelkesedéssel játszani, amivel korábban is. Attól eltekintve, hogy én most mennyi ranglista pontot keresek a versenyek alatt, hogy lesz nyomás, rendesen lesz nyomás, mert ez tényleg már egy szakmaszerűség, hogy mindezek mellett tudjam élvezni a játékot, és ugyanolyan elánnal játszani, ugyanolyan lelkesedéssel, amivel korábban. Ez lenne a fő cél az első évre. A másodikra pedig szerintem Én megcélzom azt, én reális célnak tartom, hogy be tudjak kerülni a legjobb 64-be, és folytassam is a profi karrieremet.
Hát én kívánom neked, és azt is, hogy aztán majd gyere vissza, és akkor beszélgessünk tovább erről a témáról, illetve az életedről. Most nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert!
Én köszönöm a lehetőséget!
Révész Bulcsú, junior snooker világbajnok volt a vendégem, ő volt ma a napembere, most pedig zene, hírek, és aztán jövök vissza. Maradjatok ti is!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.